13 óra 4 perc.
Hét bagoly. Krúdy Gyula regényét rádióra alkalmazta Rácz György. 5. rész. Az udvarlás könyve.
Hadd bízzunk benne, emlékeznek még, hogy barátunk Józsiás úr, a szenvedélyes író, legutóbb útját a Virág Kálmán és Nejek könyvkiadó és nyomdaintézete felé vette, ahol az elhunyt öreg alapító helyét férji és főnöki minőségben a cég fiatal volt korrektora foglalta el. Barátunk azonban nem őt kereste fel az Ősz utcai Ódó nyomdai házban, hanem egy sörényes, ősz, szórakozott képű férfiút, akinek veres karikás szemei voltak, mintha egész éjjel keserve sírással töltötte volna idejét. Arca rendkívüli fáradtságot fejezett ki, 50 esztendő előtti divatos mellényei voltak, és nadrágján, amellyel a széket érintette, könyökén és mellényén, amellyel az íróasztalhoz ért, mindenféle tarka női ruhákból való védőket viselt. Elruhadarabokat őrizte így gondossággal a korai elkopástól. Mindenkihez igen alázatos és udvarias volt. Szerelemvölgyinek hívták napjainkban. Régebben valószínűen más neve volt, és a Virág Kálmán és Neje cég szerelmi könyveit szerkesztette ő, a különböző szerelmi levelezőket, a szerelmesek tanácsadóját és a szerelmesek naptárát. Őt tisztelte meg Józsiás úr elsőbb is készszorításával.
Kedves szerkesztő uram, egy igen jeles ideával jövök önhöz.
Hozzá?
Ugyan miféle jeles ideával jöhetnek egy haldoklóhoz, akinek már csak néhány napja van hátra a földi életből.
Ismerem az ön műveit, szerkesztő úr, mert magam is rászorultam az ön tanácsaira. Csak az egészséges, csattogófogú, boldog emberek nevetnek a szerelmi tanácsokon, akiknek annyi erőfeszítésükbe kerül egy szerelmet átélni, mint egy tál töltött káposztát elfogyasztani. De én másfajta ember voltam világéletemben. Én valóban komolyan hittem, ha azt mondtam egy nőnek, hogy szeretem. Sohasem tehettem egy lépést sem, hogy a bizonyos nőt elfelejtettem volna. Néha kétszer és háromszor is láttuk egymást napközben, de ez nem változtatott azon, hogy ugyanannyi levelet írjak neki. És így műveit, szerkesztő uram, nagy haszonnal forgattam.
Melyik könyvemet olvasta Józsiás úr?
No, valamennyit. Mert az idők folyamán mindegyikre szükségem volt. A kislevelező tanácsot adott, ha szívemet a Zöldfa utcai leányiskola környékén elragadta egy fekete szemű bakos. A nagyszerelmi levelezőből megtudtam, hogy mit kell írni az első találkozás után. De sok hasznát vettem a gyűjteménynek, amelyben emlékkönyvbe való sorokat találtam.
Fáradtságos munka volt. A legtöbb verset magam írtam.
Tagadhatatlanul nagy szolgálatot tettek ezek a könyvek a szerelmesek céljainak elérésében. Kitűnő ötlet volt, hogy a könyvekben mindjárt megtalálta a nő a választ is, amelyet a kapott levélre küldhet. És még az elválás alkalmából írott levél is oly udvariasan van fogalmazva, hogy az ember hajlandó elfelejteni, hogy végül mégiscsak fekete pecsét van a borítékon, és bánatot visz.
Nem szabad a szíveknek összetörni. Úgy kell elválasztanunk a szerelmes párokat, hogy azok észre se térjenek csak akkor, midőn idejük elérkezett. Például a férfi még sürgönyöket, üzeneteket küld a közbenső postaállomásokról, amint valami ürügy alatt utazni küldte őt hölgye. Még telve van szíve büszkeséggel és elragadtatással nője iránt, holott már nyomon követi a levél, amelyben félreérthetetlenül tudomására van adva, hogy a szerelemnek vége, legjobb lesz vissza sem térni. Kapott ön valaha ilyen levelet, Józsiás úr?
Hát, Isten tudja, egyszer gyermekkétett engem is a szerelem, amikor egy nagyszívű, művelt és okos és rafinált úrnővel megismerkedtem. Zsófiának hívták, és csillagom volt.
Ó, oh, hát az ember azt hinné, hogy az ilyen jól öltözött divatos urak nem ismerik a szenvedélyes szerelemmel együtt járó fájdalmakat. Azt gondoltam, hogy csak azok bánkódnak igazán egy nő miatt, akiknek kabátjuk kifényesedik, a kopástól a nadrágjuk kiszakad a feledékenységtől, valamint a nőkről sem gondolom, ha ők hangosak és vidámak, hogy szenvedni tudnak szerelem miatt.
Csak ha a pisztoly eldördül.
Ha a pisztoly eldördül.
Nos, én egy új könyvet szeretnék írni, drága szerkesztő úr, amely könyvnek biztos kelendősége volna a piacon.
Ah.
Adhatnánk ennek a könyvnek sokféle címet, de én legjobbnak vélném ezt a címet, Udvarlók könyve.
Talán inkább az udvarlás könyve.
Legyen tehát a könyv címe, az udvarlás könyve, és benne felsorolva a mondani valók, amelyek egy hölgy meghódításához szükségesek.
Kezdve az első találkozástól az udvarias sétákig, a templomba való kísérgetéskor mondandók, a bálizen alatt szükséges suttogások, udvarlás, a svábhegyen kirándulás, a megyeri csárdához.
Örömmel és... tapasztalom, hogy tekintetes úr nyomban a dolog mélyén látott. A legtöbb férfi például bús némaságával tüntet, amikor az Ugligetben beköszöntött az ősz, és a hölgyek szorgalmasan szurkálják esernyőjükkel a lehullott fa leveleket. Az ezredik férfi sem tud megszólalni, amit ön azt tapasztalja, hogy hölgye a színházban egy idegen férfival kacérkodik.
Tehát arról volna szó, hogy mit kell mondani a férfiaknak?
Egy biztos útbaigazítás volna ez a hazugságok útvesztőjében, ahová a nők hiszékenységét becsalogatjuk.
Aha.
Helyes tanácsadó, hogy mit kell mondani a 30 éven aluli, és a 40. évük felé közelgő nőknek, hogy szavaink elérjék a kellő hatást. Ha a Virág Kálmán és Neje kellő hajlandóságot mutatna a könyv kiadására, semmi akadálya se volna a munka megkezdésének, mert a betűszedő íjségét bizonyos mennyiségű kézirattal már is kielégíthetném.
Itt vagyok, kedves papa, hogy együtt menjünk ebédelni.
Egy pillanatig légy türelemmel, gyermekem.
És a postás is pénzt hozott a délelőtt folyamán. Aha. Előfizetés érkezett a Homéroszodra.
Ó, lássuk ki ez az áldott lélek, akit Homérosz fordításom érdekel. Schlauchlőrinc, Budapest Zörgy utca. Ó, a jó püspök nem feledkezik meg rólam, eddig minden fordításomat megrendelte, az Odysseus díszpéldányban kérte.
Akkor hát mehetünk ebédelni Kleinhoz, ahol kedvenc marhahúsod vár, atyám.
Önökkel tartok, ha megengedik. Legalább folytatjuk a megbeszélésünket.
Ó, mi Kleinunk csak egy szerint kis kocsma a Soroksári utcában, nem járnak oda divatos írók, se színészek. Nem hiszem, hogy a vadászkürt látogatójait jól érezné magát.
De hallom, hogy jó marhahúst kapott.
A marhahús első rangú. Meg kell hagyni, hogy az ember álmában sem lát akkora leves húsokat, amelyeket itt olcsón kaphat. Omlós és ízes itt a hús, csontos a kanc. Az öregebbik Balázsovics úr éppen a múltkoriban jelentette ki, hogy még Bécsben sem evett olyan húst, mint Kleinnál, ami pedig megbeszélésünket illeti.
Igaz, hogy nem a legnagyobb dicsőség Virág Kálmán és Neje kiadásában megjelenni, de az én véleményem szerint jobb akár a ponyván szerepelni, mint sehol. Egy könyv elviheti mindenhová az író eszméit. Ki tudja, hogy melyik művünk az, amely részünkre a halhatatlanságot megszerzi? Minden író az örök létnek dolgozik?
Ha, valaha, amíg fogam volt, magam is terveztem repülést, lezuhantam. Most a Neje nyomda irodájában jól érzem magam. Hány esztendős Józsiás úr?
30, de még nem értem el semmit, és ezért néha aludni se tudok. Nyomorult és szerencsétlen vagyok.
Én is tele voltam bánattal, amíg fiatal voltam. A bánat az ifjúság szabadalma. Neki még szabad szomorúnak lenni. De egy bánatos öreg már semmire se való.
elcsapják a hivatalából, a szomorkodik. Még szép dolog, hogy a hatóságok egyáltalán megtűrik a városban az ilyen magamfajta öregeket, akik már semmi hasznukat se vehetik. Isten áldja meg nejét és társát, hogy rám bízták a szerelmi levelező szerkesztését.
Amit most megtetéznénk az udvarlás könyvével. Aha. Van abban például egy fejezet, amelyben megtalálhatja mondani valóját akár a király, akár egy kovács legény. Könyvemet tudnélik úgy szeretném írni, hogy azt megérthesse a legműveltebb és a legműveletlenebb. Hiszen a szerelem idején minden férfi egyforma.
E szavakat azonban már a Kleinféle vendéglőben mondott a barátunk, omlós és ízes marhahús fölött, melynek zöldségében szerelemvölgyi úr az ifjúság üde ízét vélte felfedezni. Amikor pedig a vendéglő éppen olyan gyorsan kiürült, mint megtelt, az öreg szerkesztő és társasága egyedül maradván Józsiás úr elővette az iratcsomagot, amely kékes szürke diósgyőri papírosból állott. Az ősírók iránt való végtelen tiszteletből Józsiás úr luttollal írta műveit, emígy akarván klasszikus köntösben mutatkozni a cinikus szerkesztők előtt.
Az udvarlás könyvének hőse egy régi gavallér, aki sohasem öregedett meg, mert még ifjan, hullámos hajjal és bodorított szakállal tért meg a halhatatlanságba. Egy borbé műhely előtt van kifestve ő, és minden elhaladó szép nőnek a régi hévvel udvarol, talán kegyed is ismeri őt, szép kisasszony.
A lányomat az Áldáska névre kereszteltettem.
Ismeri őt a barátok teréről, Hugli fodrász kirakatából. Ez a festett arcú úr az örök gavallér, akiről mindig álmodoznak a hiú nők. Ő az, aki reménytelen szerelem miatt pisztolyt tölt, ő az, aki fejből tudja Puskin mostanában divatos anyegényéből a szerelemre vonatkozó strófákat. Ő az, akit jó barátnők egymástól elcsábítanak. Ő az, aki remegő szívvel is sóhajtozva járkál odalent az ablakok alatt a hóviharokban. Az örök szerelmes.
Egy fodrász műhely előtt?
Csak egy fodrászbolt előtt, mert véleményem szerint ilyen férfiak ma már napjainkban nem találhatók. Hogy művemnek némi valószínűséget kölcsönözzek, kénytelen voltam hősövet így szimbolikus alakban megjelentetni. Egy festményről többet el lehet hinni, mint egy eleven emberről. Jönnek, mennek a nők a Váci utcában, és hősöm nem veszi észre, hogy megöregedtek, hogy elváltak, hogy megcsalatkoztak, hogy rosszul megy soruk. Ő egyforma hív.